Így hangzik az Isten igéje. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. A világ nem fogadta be Jézust, ma se fogadja be, de hiszem, hogy mi azért vagyunk itt mindannyian, mert mi befogadtuk őt. Karácsony környékén, ahogy figyeltem az embereket, olyan sokszor ejtettek szót arról, hogy jön Jézuska, jön a megváltó, és különféle szép énekeket, rendezvényeket, programokat rendeztek. De megfigyeltem már évek óta, hogy arról, hogy ki Jézus Krisztus, hogy miért lett emberré, és miért fontos ez számunkra, szinte soha nem esik szó. Mert az a személy, aki eljött erre a földre, az nem más, mint a világ teremtője. A világ mindenség alkotója, aki által lett minden, épp itt a János Evangélium első verseiben olvashatjuk, hogy minden ő által lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő a 100 milliárdszor 100 milliárdnyi galaxis megalkotója, ő az az Isten, aki a hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, ő a gondviselő, fenntartó Isten, aki most is ad nekünk lélegzetet, életet, szívdobogást, hogy élhessünk. Ő a megváltó Isten, aki megváltott bennünket a bűneinkből, és új életre hívott bennünket, ő az ítélő Isten. Mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, és ő az újjáteremtő Isten. Hatalmas megváltónk van, aki különös módon uralja ezt a világot, nem a hatalmával akar bennünket megragadni és lefegyverezni, hanem a szeretetével, az alázatával. Krisna, a hinduk istene, nem jászolban, nem állatok között született, hanem királyi palotában, pompában és fényességben, ami megváltunk, bemutatta az Isten jellemét, aki önmagát megalázva tekint szét menjen és a földön, és így jött le közénk, hogy felemelje az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonja a sárból. Hatalmas ajándékot kaptunk ő benne, és most itt karácsony környékén, ahogy figyeltem az embereket, és figyeltem magamat is, megfigyeltem azt, és elgondolkodtam azon, hogy miért ez a nagy ajándékozási láz. Hogy már hónapokkal előtte, karácsony előtt megindul a vásárlás. Megindul a gondolkodás arról, hogy ajándékot vegyünk. Hogy megajándékozottak legyünk, és mi magunk is ajándékozók legyünk. És hogy figyeltem ezt, gondolkodtam ezen, megfigyeltem aztán, amikor lezajlik a karácsony, utána mi történik, és a tapasztalat az, hogy megtörtént az ajándékozás, megtörtént az ajándékok elfogadása, de alapvetően megváltozik a világ. Ugyanaz marad. Valami mérhetetlen hiány, űr van ebben a világban, amit nem tud ajándék betölteni, ami nem tud semmit se kiváltani, hanem valami mélységes nagy hiány uralja ezt a világot. Váci Mihálynak egy verse jut eszembe, aki azt mondta, hogy valami nincs sehol. Van egy ilyen vers, hogy valami nincs sehol. Hogy próbálkoznak az emberek valami nagy célt kitűzni és elérni, és amikor megvan a nagy cél, valahogy eltűnik a varázsa. Emlékszem, gyerekeknél figyelték ezt meg, hogy amikor valami nagyon nagy ajándékra vágynak, mondjuk egy biciklire, vagy fiatalok felnőttek egy autóra, vagy valami szép otthonra, vagy állásra, vagy hírnévre, vagy nem is tudom, mondhatnék bármi mást, egy törvényszerűséget figyeltek meg, hogy 2 hétig tart az öröm körülbelül. Az első napokban nagyon nagy az öröm, nagyon nagy a lelkesedés, aztán telnek múlnak a napok, és kb. 2 hétig tart az, amíg úgy az ember úgy felszínen tartja ennek az örömét, aztán az egész elhalványul, és természetessé válik. Mintha mondhatnám, nem is kaptuk volna az ajándékot, ugyanoda visszakerül az ember, és az a hiány érzet nem szűnik. Az az űr nem betölthető. Se pénzzel, sem ajándékkal, sem semmivel. És Pascal fogalmazta meg talán a legjobban azt, amit az ember ilyenkor érez, a gondolataiban a legmélyebben szántó üzenetet próbálta megragadni, hogy mindenkiben van egy űr, egy Isten formájú űr, amit nem tud semmi se betölteni. És az emberben is van egy Isten formájú űr, amit csak az Isten tud betölteni, és az Istenben van is van egy emberformájú űr, pontosabban a te személyed űre, vagy hogy fejezem ki, vagy hiánya, amit csak te tudsz az Istenben betölteni. Ez egy hatalmas gondolat, és Isten ezt pontosan tudja, és ezért ő ajándékot ad nekünk. Ő tudja, hogy vágyunk valami nagy ajándékra. És hadd kérdezzem meg tőletek, gyerekek, fiatalok, hogy szerintetek mitől jó egy ajándék? Mi jellemzi a jó ajándékot? Mit gondoltok? No? Biztosan van elképzelésetek, mert ti is ajándékoztatok, hogy hogyan lehet egy jó ajándékot adni. Bátran mondjátok, hát biztosan van elképzelésetek. Hát aminek örül a másik. Igen, aztán, hogy személyes legyen. Személyes szó legyen, nem egy ilyen általános ajándék, amit mindenkinek lehetne adni. Ugye mondjuk, nem is tudom, hogy fogpiszkálok, tudját? Ez nem egy ajándék.
Meg valami hiányt töltsön be, tehát hogy megfigyelem, mi hiányzik a másiknak, amivel könnyebben az élet.
Hát én is gondolkodtam, amikor a Zsuzsával próbáltam megajándékozni, én tudom, jó, hogy Ráczkében, ahol ott alszik, van egy ilyen galéria, ahol fel kell menni létrán, mert ott van az ágya, és tudom jól, hogy nincs ott egy lámpa. Nincs ott egy olyan lámpa, hogy amikor felmegy, akkor le tudná oltani, hogy ott legyen egy kis világosság, hanem csak le kell menni a létráról, és lent ott kell lekapcsolni, és utána kell sütitbe felbotorkálnia. És mondtam, hogy hogy örülne neki, hogyha vennék egy olyan kis lámpát, amit fönt lehet lekapcsolni és felkapcsolni. És mondta, hogy hát ezért teljesen ajándék volt, mert erre tényleg szüksége volt. Tehát hiány töltve, igen. Aztán még mi jut eszetekbe? Talán valami, amire nem is gondoltunk volna, amire nem számítottunk, és mégis pont talált. És kedves testvéreim, Isten pont ilyen ajándékot adott nekünk. Azt mondja a Római Levél 8. fejezet 32. versében, hogy az, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkül. Engem ez az ige rendkívül mértékben zavarba ejt, mert a minden, ott nincs kivétel. És most gondoljunk arra, amiben mi hiányt szenvedünk most. Ami miatt szenvedünk. Ami problémát okoz az életünkben. Ami nincs betöltve. Ami baj, egy betegség, vagy valami magányérzet, vagy bármi mást mondhatnék, ami nincs. És Isten azt mondja, hogy Krisztusban ezt a hiányt betölti. Annyira megrendít az ige, amit szombatiskolán is idéztem, hogy Krisztus az ő egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette azokat, akik ő benne hisznek. A megszentelteket. Kedves testvéreim, Isten egy ilyen ajándékot készített neked, és nekem, és szeretném néven nevezni azokat a nagy isteni ajándékokat, csak néhányat szeretnék felvillantani, ami azt az űrt tölti be az életünkben, amit senki más nem tud betölteni. Az első. Mindannyian vágyakozunk feltétel nélküli szeretetre. Vágyakoztok ilyenre? Hogy ne legyen de, szeretlek de, szeretlek ha, amikor valami feltételt szabnak, vagy megadom akkor, hogyha ezt meg ezt megteszed, vagy ha megváltozol, vagy ha így fogsz viselkedni. Nem, ilyen nincsen. Mindannyian vágyunk egy olyan igazi, mély, feltétel nélküli szeretetre, amiért nem kell valamit tenni, nem kell valamit produkálni, nem kell valami teljesítményt mutatni, nem pusztán önmagunkért valaki szeret. Isten így szeret bennünket. Azt mondja a Jeremiás könyve 31. fejezetében, a 3. versben, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Ez az ige olyan mélyreható, gondoljátok meg, örökkévaló. Amikor nem voltál, és nem leszel, vagy épp vagy, nem tehettél érte semmit, és nem is tehetsz érte semmit, de ellene sem tehet semmit. Van valaki, és ez maga az Isten, aki úgy szeret téged, hogy örökkévaló módon. Nem kell valami produkciót végrehajtani. Elfogad. Teljes bizalommal befogad téged. Ilyen az Isten szeretete. Nem lehet és nem is kell kiérdemelni. Ha jók vagyunk, akkor is szeret. Ha rosszak vagyunk, akkor is szeret. Ha elutasítjuk őt, akkor is szeret. Ő az ellenségeit is szereti. Ez alól a szeretet, ahol senki ember fia ezen a világon nem bújhat ki. Az már más kérdés, hogy ki fogadja ezt be. Akik befogadták őt, hatalmat adott nékik, hogy Isten fiaivá legyenek, mert azt mondja ez a szó, ez, hogy hatalmat adott, megnéztem az eredeti szövegben, azt tartalmaz, hogy jogod és képességet kaptak Istentől arra, hogy az ő gyermekei legyenek. Kedves testvéreim, ez az örömhír, hogy téged és engem Isten örökkévaló szeretettel szeret. Teljesen elfogad, úgy, ahogy vagy. Nem kell ehhez megváltoznod. Nem kell ehhez jobbá válnod. Ő elfogad. Ha pedig valaki viszont szereti őt, és ő is befogadja, akkor Isten rá tudja árasztani maximálisan azt a szeretetet, amit még csak a saját szabad akarati döntésével hívhat magához. Én emlékszem rá, amikor tanárként osztályokban tanítottam, akkor észrevettem azt, hogy mint egy tanár, nagyon sokszor olyan helyzetbe kerültünk, hogy a gyerekeknek adtunk valami értéket át, és voltak gyerekek, akik meghallgatták, közönyös arccal, kicsöngettek, és voltak gyerekek, akik az óra után odajöttek, nem mentek ki, és elkezdtek kérdezni arról az ajándékról. Hogy hogy van ez? Szeretnék többet megtudni erről. Mint a tegnap este is az előadást tartottam, felajánlottam egy lehetőséget a hallgatóknak, hogy akit érdekel, itt kint oda teszek le valamit, és meg lehet nézni. Hárman jöttek ki, nem tudom, hányan voltak, 40-50? Már körül lehettek. Hárman kijöttek ki, és ők azt mondták, hogy kérik ezt az ajándékot, és ezt küldjem el nekik személyesen. És ezt majd megteszem. Tehát ez így van, hogy Isten ad valamit nekünk, embereknek, de tőlünk függ, hogy akarunk-e még többet kapni. Ő teljesen elfogad bennünket. Azt mondja az ige, a Római Levél 15. fejezet 7. verse, azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Krisztus befogadott minket, téged, engem befogadott, és ezáltal arra bátorít bennünket, hogy mi is fogadjuk be egymást szeretettel. Így mondja Jakab 1.21-ben, fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket, az ige különben nem más, mint maga Jézus Krisztus. A következő nagy ajándék, amit Isten felkínál nekünk, azt, hogy hisz bennünk. Isten hisz bennünk. Hisz benned. Azt mondja, vagy olyan értékes számomra, és vagy olyan fontos, hogy én hiszek benned, érted, érdemes élnem és meghallom. Te olyan fontos és értékes vagy számomra, hogy én hiszek benned. A szeretet himnuszában olvashatjuk a 13. fejezetben azt, hogy a szeretet mindent hisz. Még azt is hiszi, hogy érted, érdemes meghalni. Hogy te olyan értékes vagy, hogy te érted, érdemes élni, érdemes a megváltást elvégezni, mondja Krisztus, mert fontos vagy nekem, hiszek benned, a szeretet mindent hisz. Azt mondja a Krisztusvető lépések című könyvben Ellen White, hogy nem azért volt szükség Krisztus nagy áldozatára, hogy szeretetet ébreszten az agya szívében az ember iránt, vagy hogy megmentésükre indítsa őt, nem, semmiképpen. Hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, az atya nem a nagy engesztelő áldozat következtében szeret minket, hanem azért hozta meg ezt az áldozatot, mert szeret minket. Mert szeret téged. Azért szeret engem az atya, mert leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt, János 10.17. Jézus a következőket mondta ezzel, annyira szeretett benneteket az én atyám, hogy még engem is jobban szeret azért, mert életemet adom megváltásotokért. azáltal, hogy helyettesetek ki és kezesetekké válok, azáltal, hogy lemondok a saját életemről és magamra veszem hajlamaitokat, törvényszegéseiteket, szeretetté válok atyám előtt. Mert áldozatom révén igaz lehet ő, miközben igaznak nyilvánítja azt, aki én bennem hisz. Testvérem, micsoda ajándéka az, hogy amikor mi lerendezzük a bűneinket, és megbánjuk Isten színe előtt, akkor Krisztus a helyénkbe lép, és igaznak nyilvánít téged, vagy engem, amikor őszinte bűnbánattal járulunk hozzá. Igaz lehet. Igaz vagy. Hatalmas ajándék. Isten értékesnek tart téged és engem. Mindannyiunkban van egy ilyen vágy, hogy valakinek fontosak, értékesek legyünk, és azt mondja Ézsaiás könyve 43. fejezetében, az első versekben, kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Kedves vagy, értékes vagy. Isten értéket lát bennünk, nem azt látja, mint sokszor mi egymásban, értéktelenséget, valamiféle rosszat, hanem Isten értékesnek lát bennünket. Aztán a következő ajándék. Minden emberben van egy vágy, hogy valakinek az egyetlene legyünk. Nagyon sok gyereknél megfigyelték, én is megfigyeltem néhány családban, hogy amikor az első gyerek megszületik, akkor a gyerek virul az örömben, hogy ő az egyetlen. Ő az első, ő mindenek fölött való. Aztán eltelik néhány év, és megszületik a második gyerek. És hirtelen nagyon sok gyereknél egy óriási törést okoz az, hogy most már nem én vagyok az egyetlen. Hanem most már ketten vagyunk. Aztán jön a harmadik, negyedik, akkor ez már teljesen elhalványul. De ez a vágyunk nem szűnik meg az életben. Mindenki vágyik arra, hogy valakinek egyetlen legyen. Különben a szerelemben, az igazi házasságban ez a vágy némileg beteljesítődik, de aztán ahogy múlnak az évek, nagyon sokszor érzi az ember, hogy hát azért nem egyszerű dolog ez. Az az egyetlen érzés, az az egyetlen utáni vágy, ami bennünk van, Isten pontosan ismeri ezt, és ki is elégíti, mert ő azt mondja, emlékezzetek az ígére, amit idéztem, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki, egy valaki, te és én, az az egy ember, az te vagy, szeret engem, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten egy valakiért érted is meghozta volna az áldozatot, és nem csak volna, hanem meg is hozta. Mert értékesnek, fontosnak lát téged. Egyetlene vagy Istennek, egy az én tökéletesen, egy az én galambom, mondja énekek éneke. És Isten számunkra az egyetlen. Nem véletlenül mondja az isteni parancs az Ószövetségben, de Jézus is elismételte. Egy az Úr a te Istened. És én az Úr vagyok a te Istened. Én és te. Nem azt mondja még 2, 3, 5, 10, 20. Én nem tudom, hogyan tudja ezt Isten megcsinálni, mert Isten egy örökkévaló és mindenható és örökkévaló, de mégis ezt mondja az ige. Tehát ő pontosan ki tudja elégíteni ezt a vágyunkat, hogy mi valakinek egyetlenei legyünk. A következő ajándék. Minden embernek vágya az, hogy valahol otthon legyen. Tamási Áron az Ábel a rengetegben című könyvében azt mondja, hogy az emberi élet célja, hogy az ember ebben a világban valahol otthon legyen. Aztán szegény Ábel körbeutazta a világot, elment Amerikába, és aztán mégiscsak valahogy olyan otthontalannak érezte magát. Nagyon sokszor az van, hogy van már házunk, van már lakásunk, de mégis az ember mégis magányos, mégis otthontalannak érzi magát. Mert nagyon sokszor nem épülettől, kőtől függ ez az érzet, hanem a szívünknek az állapotától. És azt mondja a Biblia, hogy hajlék az örökkévaló Isten, Mózes 5. könyve, 33. fejezet, 27. versében. Hajlék az örökkévaló Isten. És amikor a tékozló fiú hazatalált, ahogy mondja Pinszki az egyik nagy gondolatában, hogy mindannyian tékozló fiúk vagyunk, akik haza akarunk jutni, hazatalálni végül. És ő is hazatalált, az Istennél, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik, az mondja a 91. Zsoltár, őnála otthon lehetünk. Őnál a bensőséges kapcsolatban megnyugodhatunk, lecsendesedhetünk, és a következő nagy vágyunkat Isten ki tudja elégíteni, mert mindannyian vágyakozunk teljes oltalomra, bizalomra és békességre. Békességet adok néktek, és az én békémet adom néktek, mondta Jézus. Vágyakozunk békességre, oltalomra, hogy valaki védjen meg bennünket, hogy valaki vigyázzon ránk, valaki oltalmazzon meg bennünket. Nagyon-nagyon sok ilyen ige van a Bibliában, csak egy igét, ha idézzek fel a Kolosszai Levél 3. fejezet 3. versében, ami életünk el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Az az elrejtettség érzés, az az oltalom érzés, amit Isten ad nekünk. Kedves testvéreim, én szívemből kívánom, hogy fogadjuk be ezeket a nagy ajándékokat. Az ajándék az elfogadástól is függ. Én amikor hallgattam nemrég Nemes Vámos egy prédikációt, Horváth Miklós tartotta, az adószolga példázatáról szólt, nagyon mélyen elgondolkodott azon, hogy miért nem fogadta el, hogy miért nem hitte el az az adószolga, aki 10 000 talentummal volt adós, és az atya egy mondatával, szabad vagy, elengedem. És elment az ő szolgatásához, aki néhány 100 dénárral volt adós. Ez a 10 000 talentum több vagonnyi arany vagy ezüst, soha nem lehet visszaadni. Ő azt mondta, hogy várj türelemmel, Uram, megadom azt. Cselekvéltek általi megigazolás. Ő pedig azt mondta, hogy pár hónapnyi bérrel tartozol nekem, börtönbe záratlak érte. Nem fogad. Miért bánt így vele, amikor vele így bánta? És én nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy nem hitte el, nem fogadta el az isteni ajándékot. Nem tudta befogadni. Hogy elengedte. És nem volt szabad a lelke. Nem tudott irgalmat gyakorolni, mert nem fogadta el az Isten irgalmat. És ezért mondja a Biblia nekünk, hogy fogadd el az Isten ajándékát. Örülj neki. Engedd be a szívedbe, akik befogadták őt, hatalmat adott nékik, hogy Isten fiaivá legyen. És azt mondja János apostol az első levél 4. fejezet 16. versében, mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Ez a hitált, hogy melyik az most. Hogyha mi el tudjuk fogadni ezt, és bennünk egy új világot tud teremteni, akkor belénk tud költözni a Krisztus, öltözzétek fel a Krisztus, mondja az ige, és bennünk lesz ő, és újjáteremt, és újjászületés ad lehetőséget. Van egy nagyon szép ige, amit kaptam az egyik kedves idős testvéremtől régebben, így hangzik Ézsaiás könyve 32. fejezetében, a 17. 18. vers, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Figyeljétek meg, milyen gyönyörűen ábrázolja az ige azt, amire annyira vágyunk mindannyian, hogy nyugalom és biztonság mindörökké. A világban nincs nyugalom és biztonság. Pont ezért mondja a világ olyan hangosan, hogy béke és biztonság, mert nincs. De azt mondja az ige, hogy lesz és van Krisztusban békesség és biztonság. Semmi probléma, van ilyen az életben. Majd menjünk szik. Nincs semmi probléma. Van ilyen, hogy néha eltörik a mézs, és aztán majd megnyugszik szépen. Épp a nyugalomról beszélünk, és a békességről. És emlékszem rá egy gyönyörű vers, az, ami olyan mélyen hatott rám. Juhász Gyulának van egy kis verse a békéről, amiben azt mondja ki, azt a hitét fejezi ki, hogy ebben a világban egy mérhetetlen békétlenség van bennünk is, és körülöttünk is, és csak Krisztus adhat békét az ő megváltó áldozata által, de ő áttekint most ezen a mérhetetlen nagy szakadékon, ami a békétlenség korszaka, amiben élünk, és hittel előre tekint, és azt mondja ki, hogy mindennek van értelme. mindennek van helye valahol az isteni rendben, Istennél ki vannak egyensúlyozva a dolgok, Istennél el vannak rendezve, és sokszor át kell mennünk nehéz szakaszokon, de mégis, ha hitben tesszük ezt, ha hisszük azt, amit mond a római levélben Pál apostol, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van, akkor végül majd célba érkezik ez a nagy vándorút, az igazi célba, és ezt írja. És minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjjén csend lakik, és a végtelenség összhangot zenél, és örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz, és mindenik gyötrődés győzelem, és a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Testvéreim, fogadjuk el Krisztus hatalmas ajándékait, a feltétel nélküli szeretetet, a teljes elfogadást, az, hogy ő hisz bennünk, hogy értékesnek lát bennünket, hogy egyetlenének tekint, hogy oltalmat ígér nekünk, biztonságot és teljes elfogadást. Nála otthon lehetünk, mert hajléka az örökkévaló Isten. Amen.